Jó reggelt kívánok mindenkinek, és itt van velünk a vonalban, ha minden igaz, Ejdenpenc József újságíró, az m4privatbankár.hu-tól. Jó reggelt!
Igen, jó reggelt!
Több kérdéssel is készültem, illetve hát majd a hírek után is visszatérünk, hogyha minden igaz. Elsőként, ami fontos és érdekes lehet, hogy milyen reál eszközök kerülnek, vagy kerülhetnek most előtérbe a következő hetekben, hónapokban? Hogyha mondjuk az a cél, hogy legalább az inflációval szemben megőrizzük a befektetésünk értékét.
Ugye az utóbbi évek egyik legnagyobb eseménye a befektetési piacon az az inflációs sokk volt, ami külföldön is, de Magyarországon különösen érintette az embereket, illetve a befektetőket. És hát vannak úgynevezett inflációs követő kötvények, amelyek éppen arra lennének hivatottak szolgálni, vagy éppen arra szolgálnának, hogy ezeket az inflációs problémákat kiküszöböljék, magyarul a pénzünk megőrizze a reál értékét ezeken keresztül. Ez azonban nem mindig valósult meg. 2022-ben Magyarországon olyan gyorsan, olyan nagyot ugrott az infláció, hogy az akkori 6% körüli kamatozású infláció követő kötvények birtokosai bizony egy súnya 18-20% körüli veszteséget szenvedtek el néhány hónap alatt, reál értékben legalábbis a pénzükön. Így aztán felmerül a kérdés, hogy milyen más lehetőségek vannak, illetve az infláció követő kötvényekben mennyire lehet megbízni. Hát ehhez mondjuk hozzátartozik, hogy 2023-ban és 2024-ben ugyanazok, akik ezeket a kötvényeket tartani tudták, nagyjából vagy közelítőleg visszanyerték azt a veszteséget, amit elértek 2022-ben, mert utána a 2022-es infláció alapján ezek a kötvények nagyon szép kamatot fizetnek. Csak hát jó nagy késéssel, és hogyha valakinek például közben éppen lejárt a kötvénye, vagy valamiért pénzre volt szüksége, és el kellett adnia, akkor azért nem járt jól. És a jövőben is elképzelhetők olyan szituációk, hogy például ha folyamatosan több éven keresztül emelkedik az infláció, akkor mindig lemaradásban lesznek az infláció követő kötvények tulajdonosai. Így aztán azt mondanám, és azt mondja nagyon sok befektetési szakember is, hogy sohasem egy dologba tegyük a pénzünket, mindig osszuk meg a kockázatokat. Olyan helyzetben, amikor már a kevéssé valószínű a kamatok csökkenése, illetve az infláció, mely még a szakemberek szerint, vagy az MNB szerint sem fog túlságosan gyorsan, túlságosan sokat csökkenni már, ilyen helyzetekben mindig jó választás lehet például rövidebb futamidejű, vagy az infláció helyett valamilyen kamatokhoz kötött kötvények vásárlása. Hosszú távon pedig sok alapkezelő azt mondja, hogy inkább próbáljunk úgynevezett reál eszközöket venni. A reál eszközök, amelyek nem kamatoznak, amelyek valamilyen megfogható, valamilyen jövedelemtermelő, vagy valamilyen jelentős költséggel megszerezhető, kitermelhető terméket jelentenek. Ilyen tipikusan az ingatlan, ilyen az árupiaci termékek, különösen például az arany és az ezüst, illetve ilyen lehet a részvény, illetve legalábbis bizonyos részvény, társaságosító részvényei, például olyanok, amelyek tudják az inflációval együtt növelni a bevételeiket is. Tipikusan jó példa erre a Magyar Telekom, amely ugye nemrég az infláció nyomán áremelésbe kezdett, és ennek nyomán aztán a tőzsdei árfolyama is a részvénynek igen nagyot emelkedett, körülbelül duplájára.
Ide tartozhatnak mondjuk esetleg a műkincsek is, nyilván szakértő segédlettel, mert gondolom azt azért nem adjuk azt a tanácsot senkinek, hogy a saját szakállára menjen el képeket vásárolni.
Hát erről én olyan nagyon jól nyilatkozni nem tudok, erről talán műkincs szakembert kellene megkérdezni. Egy cikket olvastam nemrég arról, hogy nagyon sok műkincs nem követte az inflációt. Bizonyára vannak olyan területek a műkincs piacon belül is, ahol esetleg igen, míg a tőkepiacon, akár ingatlan piacon, árupiacon fel lehet rajzolni szép indexeket, és meg lehet határozni, hogy merre mentek az árak, a műkincs piacon ez gyakorlatilag lehetetlen, hiszen minden darab egyedi, és mindegyiknek külön ára van, és nem igazán léteznek indexek, vagy ha léteznek is műkincs piaci indexek, ezek valószínűleg csak egy kis részét fedik le a piacnak. És hát igen, a szakértelem, ami ehhez kell, az valószínűleg meg a tőkeigény az átlagembert kiszorítja erről a piacról, úgyhogy inkább én azt mondanám, hogy például ingatlanba fektethet az átlagember, abba sem közvetlenül, hiszen azzal rengeteg baj van, jogi problémák, különböző költségek, tennivalók, intéznivalók, stb., hanem például ingatlan alapokon keresztül, illetve hát nyugaton eléggé divatosak, és a budapesti értéktőzsdén is akad belőlük, az úgynevezett ingatlan befektetési társaságok, vagy valamilyen egyéb ingatlan piachoz kapcsolódó cégek. Vannak ilyenek viszonylag olcsón állítólag a német tőzsdén is, és sok más európai országban, vagy olyan ETF-ek, azaz tőzsdén kereskedett alapok, amelyek ingatlan tárgyú részvényekben fektetnek. Hasonló a helyzet egyébként egy kicsit az árupiacon is, tehát meg lehet venni az aranyat, de aztán azt valahol tárolni kell, szép költségeket kell fizetni, az arany ugye nem kamatozik, nem fizet osztalékot, tehát a közvetlen árupiaci termékvásárlás az nem igazán ajánlott kisbefektetőknek, vagy az érték, az aranyra szóló értékpapírok egy része sem. Ezzel szemben viszont az aranybányák például fizetnek osztalékot, esetleg még stagnáló aranyár mellett is jövedelmet tudnak termelni, csak azoknak meg különböző egyéb problémáik vannak, például politikai feszültségek valamilyen afrikai vagy dél-amerikai országban, az egyes bányavállalatra jellemző specifikus tényezők, problémák, sztrájkok például, vagy a vállalatok költségeinek az elszaladása, a bányászati költségek változása. Tehát igazából a bányarészvényeknél is valamilyen portfólióban érdemes talán gondolkodni, talán valamilyen befektetési alapban vagy ETF-ben.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Eyden Pence József újságírót hallották az M4PrivatBankár.hu-tól. Jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.